Szeretett testvéreim, bizonyságot tételem az igét, a mai napi Ószövetség ige szakaszból olvasom, a Mózes 4. könyve, 6. részének a végéről, 22. verstől a 27. versig. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim! Isten tiszteletünk kezdő énekében a 24. Zsoltárban azt a bizonyságtételt, hát mondhatjuk így, hogy ismételtük, de azt is hozzátehetjük, hogy talán saját magunk is valljuk, amit a Zsoltáros, a Szentíró, hogy ez az egész teremtett mindenség, az egész világ, az nem másé, mint Istené, és a Biblia nagyon sok helyen bizonyságot tesz arról, hogy Isten teremtette ezt az egész világot, ő hozta létre, ő alkotta meg, és pedig nem csak úgy alkotta meg, hogy az szép legyen, hogy az szemed gyönyörködtető legyen, nem csak úgy alkotta meg, úgy is, hogy az ő dicsőségét hirdesse, hanem úgy is megalkotta, hogy beleteremtette a teremtett világ egyetembe, és annak különösen is az általunk Földnek nevezett bolygójára, az életnek a lehetőséget, az élet fenntartásához szükséges dolgokat, mint a termőföld például, mint az időjárás, ahogyan alakul, és azokat a kémiai alkotó elemeket is, amikből aztán összeáll mindaz, amivel az életet táplálni lehet, amivel az életet tovább lehet adni, amivel fenntartható az, aminek ő megadta a kezdetét is, hiszen ő a kezdet és ő a vég is, beleteremtette mindazt ebbe a világba, ami az emberi élethez is szükséges, és beleteremtette egyébként azokat a kincseket is, amiket az emberiség nagyra értékel, például az aranyat és az ezüstöt, a különböző nemesfémeket, tehát azokat a dolgokat is, amikért az emberek sokat odaadnának, hogy birtokolják. És a Biblia mindig is hangsúlyozza elétől a végéig, hogy Isten miután elvégezte ezt a teremtő munkáját, hogy beleteremtette a világba az élet fenntartásához szükséges feltételeket, körülményeket, beleteremtette azokat, amik magasabb rendű élethez is szükségesek, felhasználhatók, azután pedig az embernek megadta a választásnak a lehetőségét, a választás lehetőségét pedig leegyszerűsítve úgy lehetne összefoglalni, hogy választhatja az ember azt, hogy élni fog az életnek az ajándékával, és ezek a szavak mind azt hivatottak jelezni, hogy ez nagyon nemes dolog, mind az élet megteremtése, mind annak az elfogadása, mind az azzal való emberhez és Istenhez méltó élés, tehát annak a felhasználása, élni az élet ajándékával azt is jelenti, hogy az ember amennyire rajta múlik, amiben rajta múlik, továbbadja az élet ajándékát, fogantatása, születéssel is egyébként, de nem csak ezzel a természetes Istentől adott folyamattal, hanem úgy is, hogy a többiek életére is tekintettel van, nem akarja az életnek az örömeit, a boldogságát magának megtartani, hanem amennyire az erejéből, tehetségéből múlik, másoknak is segíteni abban, hogy az életük minél inkább kiteljesedhessen, minél inkább örömteli legyen, minél inkább értelmes életet élessen a többi ember is. Tehát még egyszer, hogy éljen az ember az élet ajándékával, választhatja ezt is. És kicsit sarkítva talán, de azt gondolom mégis helyesen összefoglalva, a választás másik lehetősége, hogy marakodjon az ember azokon a kincseken, amit Isten beleteremtett ebbe a világegyetembe, és amiről nagyon jól tudjuk, hogy bár önmagukban nemhogy nem haszontalan, hanem hasznos dolgok ezek, de mégis az ember nagyon sokszor rosszul él a kincsekkel, mégpedig éppen azért, mert önző módon akarja azokat megszerezni, magának akarja őket kiásni, begyűjteni, elzárni, saját maga gazdagságát akar azzal munkálni, és ezzel azonnal együtt jár az is, hogy a többiektől el akarja venni a többieket, ki akarja rekeszteni abból, és látjuk, hogy ahogyan Jézus is nevezi a mammon, az Ószövetség is nevezi így, hogy a mammon felül tud kerekedni az emberem, és ez meglátszik például abban, hogy az élet neki máron nem örül, nem tudja úgy fogadni az élet ajándékát, hogy az Isten szeretettel és szívvel ajándékozza, tehát nem tud örülni az élet ajándékával, és a rossz választással, a rossz döntéssel, amikor a kincseket választ az ember, akkor ezzel választja az irigykedést, választja a kirekesztést, választja a folytonos, a szakadatlan harcot és küzdelmet, kincset megszerezni, de aztán azt megtartani is kell, és mindezzel együtt jár az a rossz lelkiismeret, ami feltétlenül tehát elromlik az emberben, hogyha már nem az élet jó, szép, nemes, isteni oldalát nézi, hanem az életnek a nagyon is emberi, sőt, az ember alatti oldalára adja a fejét, és azt akarja megszerezni, amik itt maradó, tehát elmúló kincsek, és arra teszi fel az életét, hogy azokat megszerezve gazdag legyen, önző legyen, csak önmagára gondoljon. A választás segítségéhez van szükségünk arra, amit az Ószövetségből felolvastunk, és amit Ároni áldás néven ismerünk, ezt az ige szakaszt. Tehát a választáshoz van szükségünk arra, hogy Isten áldásával mellettünk álljon, és ő is azt fejezi ki ezzel, hogy ő maga mondta meg Mózesének, hogy milyen igékkel áldják, vagy kérjenek áldást Izrael népére, hogy nem is hagyja ő magára az embert a választásában, a döntéséhez segítséget akar nyújtani, és ezért az ember nem okolhatja sem a másik embert a rossz döntése miatt, de Isten sem a rossz döntése miatt, mert hiszen Isten áldása, ha jelen van az életünkben, az azt jelenti, hogy ő segít nekünk jól választani és jól dönteni. Ő tehát segít nekünk az áldásával. A mai vasárnap kérdése a mi számunkra az lett, hogy mi vajon igényt tartunk-e az ő áldására, igényt tartunk-e minden körülmények között, egész életünkben, vagy pedig csak olykor-olykor, akkor, amikor úgy érezzük, hogy bajban vagyunk, hogy segítségre szorulunk, amikor érezzük, hogy eltévedtünk, vagy hogy magunkra maradtunk, csak akkor már, mint egy mentőfként, vagy szalmaszálként akarunk belekapaszkodni Istennek az áldásában. És ezért ezt a mindannyiunknak jól ismert igét, hiszen mi magunk is az ároni áldással sokszor kérjük gyülekezetünkre, családjainkra, önmagunkra ebben a templomban is az Úrnak az áldását. Most ennek az áldó igének a mondatait szeretném röviden sorra venni, hogy nekünk magunknak is egyre érthetőbb, világosabb, hihetőbb legyen, hogy tényleg szükségünk van-e az ő áldására. Mert bár régen elhangzott igék ezek, hogy mi ma mondjuk az ókorban, évezredekkel ezelőtt elhangzott igék ezek, és talán vannak, akik azt gondolják, hogy azóta már akkor átfordult a világnak a kereke, hogy ma másra van már szüksége az embernek. Valójában, hogyha engedjük, hogy az ároni áldásnak az igéje, a mondatai, a szavai belénk hatoljanak, bennünk munkálkodjanak, akkor egészen biztosan el fogjuk hinni, meg fogjuk látni, hogy nem változott akkor át a világ, nem fordult akkor át a kereke, hogy ne volna szüksége a ma emberének ugyanúgy Isten áldására, mint ahogy az évezredekkel ezelőtt szüksége volt rám. Az első tehát, amit az ároni áldásban megfogalmaz Istennek az igéje, az röviden az, hogy őrizzen meg téged az Úr. És ez régen valóban nagyon-nagyon fontos volt, hiszen olyan körülmények között élt az ember, amikor sokkal kevésbé volt védett, mint ma, akár a mindennapokban, akár az életnek az általános és az elvont, tehát a magasabb rendű vonatkozásait is vették, nem volt annyira védett az élet, mint ma, nem állt rendelkezésre annyi segítség betegségben, betegség megelőzésében, elsősegély esetén, vagy súlyos betegségek, orvosi ellátás területén. Sokkal nagyobb volt a veszély a tekintetben is, hogy kevésbé volt szabályozott az együttélésnek a mindennapjainak a körülményei, sokkal többször engedtek az erőszaknak, talán mint ahogy mi ma ezt tapasztaljuk itt, és úgy érezte az ember, hogy emberi erőfeszítések nem elegendők ahhoz, hogy megőrizze a saját életét, és ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy Isten ígéri azt az áldó igében, hogy ő megőrzi az övét, megőrzi a választott népet itt elsősorban, megőrzi annak tagjait, a törzseket, a családokat, az egyes embereket, megőrzi őket bármerre is mennek, hiszen majd még ezután következik a pusztai vándorlás, honfoglalás, az új házában a letelepedés, megőrzi őket az ellenségektől, de már itt, a választott nép történetének a kezdetén is szó van arról nem egyszer, hogy nem csak a külső ellenség, nem csak a csatákbani megőrzésre van szüksége a választott népnek, hanem azért is, hogy megőrizze őket Isten a lelki ellenségektől is. Amit akkor sem biztos, hogy mindenki megbecsült, hát nem becsülte alá, és ma is sokan vannak úgy, hogy ó, hát az nem probléma, azt én tudom kezelni a saját életemben, csak legyen megfelelő anyagi körülmény, amiben élhetek, a többit majd én elintézem, de bizony ez, hogy őrizzen meg, ez nem csak a fizikai védelmet jelentette tehát, hanem a lelki védelmet is, hogy a kísértések, hogy a csábítások, hogy a befolyásolások ellen Isten legyen az, aki megvédelmezi az övéid. Nos, mindezekre mondhatjuk tehát, hogy ma már kevésbé érzi szükségét az ember ennek, hiszen annyi eszköz áll a rendelkezésünkre, mint a fizikai védelemre, mint pedig úgy gondolják sokan a lelkire is, hiszen különböző lehetőségeket találnak, kínálnak arra nézve, hogy az ember lelki gyakorlatot tartson, hogy az ember meditáljon, hogy az ember okos emberekre hallgasson, hogy jó módszerekkel tartsa karban a lelki életét is, és mégis azt látjuk, hogy bizony nagyon sokan ezek között, a lehetőségek között is eltévednek, és nem tudják ők irányítani például ezeket a lehetőségeket, hanem ezeknek a hatása, befolyása alá kerülve ők maguk adják fel önmagukat, és lesznek aztán sokszor tudattanul, sokszor a gyenge akaratuk miatt, másoknak az áldozataivá, martalékaivá, mert nem kérik azt, hogy Isten őrizze meg őket, és ezért aztán nem tudják önmagukat megvédeni. Azt mondhatjuk tehát, hogy a ma emberének is ugyanúgy szüksége van, mint a réginek, mint az ókorban élőnek arra, hogy Isten megőrizze az életét, és fizikailag is, és lelkileg is igaz ez, és annál inkább igaz, mert minél inkább biztonságban érzi magát az ember, annál kevésbé számít arra, hogy bizony őt is érheti veszedelem, sőt ő maga is másoknak az áldozatává válhat. Az, hogy őrizzen meg az Úr, az egy bizonyos távolságból elhangzó kérés és ígéret és történet, hiszen hogy a nép együtt vonult, az azt jelentette, hogy igen, az Úr őrizze meg minket, vegyen körül bennünket, és ne engedj, hogy ellenség törjön ránk. De a második mondata az ároni áldásnak, amely úgy szól, hogy világosítson meg, hogy ragyogtass rád orcáját az Úr, ez valójában azt jelenti, hogy legyen veled. Ez már közelebb lép Istenhez, és közelebb hívja magához az ember ezzel a kéréssel Istent, és azt várja, hogy ne csak, mint egy bizonyos távolságot tartó védő fal, vagy védő kíséret legyen ott a nép körül, Isten ahogyan megőrzi őket, hanem azt kéri, hogy legyen benne a táborban, legyen benne a sátrakban, legyen benne a családokban, legyen ott a nép között, tehát a jelenlétét is kéri, és ígér is Isten, hogy velük lesz és együtt halad ő velük, és nem tart olyan távolságot, amelyik lehetetlenné tenni a személyes kapcsolatot, hanem éppen azt jelenti az ároni áldásnak ez az ígérete, ez a kérés, ez az ígérete, hogy Isten személyes kapcsolatba akar lépni az emberrel. És ez nagyon nagy dolog, ha arra gondolunk, hogy milyen sokan személytelenül élik az életüket, éppen azért, mert az eszközök uralják, irányítják az életét, vagy ő irányítja az eszközökkel mások életét, és milyen sokan, állítólag manapság egyre többen alkalmatlanok arra, a ma felnővek nemzedékek közül, hogy valódi személyes kapcsolatba lépjenek a többiekkel, másokkal, egymással, egyre inkább úgy belül is magára marad az ember, és ennek a belső magának a külső jele is most már riasztóan és aggasztóan láthatók és tetten érhetők, ezért tehát az árnyalás második ígérete, kérése annál fontosabb, hogy ezt a személyes jelenlétet, személyes kapcsolatot, ezt ajándékozza nekünk Isten, és egymásnak is, tehát hogy egymás felé tudjunk fordulni, így nekünk ajándékozza, hogy ne maradjunk sem külső, sem belső elmagányosodásban, elidegenedésben, hanem tudjunk személyesen élni az életünket. Csak akkor ragyoghat fel az ember élete, az ember életében az emberi mi volta, hogyha nem önző, nem egyedül, nem magányosan éli az életét, hanem közösségben, másokra figyelve, másokra együttműködve, másoknak segítséget adva, tőlük segítséget elfogadva, közösségben éli az életét. És harmadszor pedig az, hogy adjon békességet neked, Isten. Ez, ami a mi köszönésünkben is benne van, az áldás békességben, amit már a legkisebbek is szoktak alkalmazni, és itt ebben az egyik legismertebb bibliai igében is szerepel, központi helyet foglalt el az ószövetségi, az ókori ember életében is, a békesség, amelyikről nagyon jól tudjuk, hogy nem csak azt jelenti, hogy ne csörögjenek a fegyverek, hogy ne kelljen félni rablótámadástól, hanem már akkor is jelentette azt a mindent átható békességet, testileg is és lelkileg is, kívül is és belül is, hogy békességben élhessen az ember, tehát hogy ő maga is békességre jusson, és bizony ma talán még inkább, vagy egyre inkább erre kerül a hangsúly, hogy belső békességet is találhasson az ember. És azt hiszem, hogy talán ez az a terület, ahol a legtöbben elismerik azt, hogy ezt nagyon nehéz megtalálni, vagy ezt a legnehezebb megtalálni. Éppen az imádságban említett harc és versenyfutás miatt is, éppen a bevezetőben említett a kincsvadászat miatt is, hogy egy szóval jellemezzük az emberek ezt a törekvését. Nehéz a belső békességet megtalálni, arra eljutni, azt megtartani, mert annyi minden fenyegeti a belső békességet, ha az ember nagy nehezen megszerzés, pillanatok alatt fel tud borulni, el tudja veszíteni azt, és átcsap éppen ellenkező érzületbe. Ezért is tesszük hozzá, hogy nem csak érzület a békesség, tehát nem egy hangulat, hogy most úgy elfáradtam, mint tegnap mi, ugye néhányan, most úgy lepihenek, most úgy nem is érdekel igazából a külvilág, most én csendben szeretnék lenni, nem egy ilyen hangulat, egy ilyen pihenési állapot, vagy relaxáció, hogy ma is ezt hangsúlyozzák, hogy az ember akkor kiiktatja a külsőt, és csak magával foglalkozik, egyáltalán nem, hanem az a békesség, amelyik azt jelenti, hogy aktívan, nem kizárva a dolgokat, hanem éppen, hogy elfogadva Istentől, amit nekünk ad, és az ő akaratát elfogadva az ember úgy jut békességre, hogy bármi történik is vele, jó vagy rossz, nehézségek vagy örömök, boldogság vagy szomorúság, arról tudja, hogy az mind-mind Isten akaratából történhet, és ezért van békessége, és ezért tudja így fogadni mindazt, ami vele történik, hogy az nem borítja, hogy az ne borítsa fel a békességét, hanem maga Isten őrzi ő benne a békességet. Tehát, hogy őrizzen meg téged az Úr, az ezt is jelenti, hogy őrizzen meg benned azt a békességet, amelyik a kiegyensúlyozott és boldog életnek nélkülözhetetlen feltétele. És rövid részek után pedig befejezésül azt hadd említsem meg, amiért az új szövetségből felolvastam a Sánta meggyógyításnak a történetét, amelyik ugye még ott a megszólítás után Péter válaszában azzal folytatódik, hogy nincs nekem az, amit te kérsz. Nincsen sem aranyam, sem ezüstöm, ami pedig valószínűleg nagy örömöt szerezne neked, meg a családodnak, meg még talán mások is úgy jól esően nyugtáznák, hogy na hát van, aki megszánt téged, és nagyobb mennyiségű, vagy nagyobb értéket adományozott neked, de jó ember lehetett, hát ilyen sajnos nincsen. Tehát ezt nem tudom odaadni, de hogy amit mi ma elmondtunk, az mégis ezt egy kicsit más megvilágításba helyezi, mert pontosan arról szól, hogy amiért olyan nagyon sokan gyilkolják egymást, meg hajtják önmagukat is, az arany és az ezüst, az valójában nem igazi segítséget jelent, mert bár a koldusnak nagy örömöt szerzett volna, kenyeret jelentett volna, de az állapotában nem változott volna. Megmaradt volna ugyanolyan beteg koldusnak. Megmaradt volna beteg koldusnak. Ha nagy kincset kapott volna, és megmaradt volna beteg koldusnak, mert bár talán a kenyérgondja, talán a szolgái gondoskodtak volna róla, de az állapota az nem változott volna. Az önbecsülése nem változott volna. Az élet lehetősége nem sokat változott volna. Mennyiségben talán igen, minőségben nem. Ezért folytatja Péter úgy, hogy amin viszont van, azt megosztom veled, és ebből a megosztásból Jézus nevében meggyógyította. Következett az állapotváltozás, arany és ezüst nélkül, de mégis az óriási boldogság, amit a gyógyulás jelentett, és ami arra vitte ezt a sánta koldust, hogy dicsérje Istent. Nem szégyelve a többiek előtt, benne a templomban, sokan látták, hallották, hogy dicsérje Istent, hogy ilyet meg tudott, és ilyet meg is tett vele, hogy az ő állapotában, a nyomorult életében olyan változás történjen, ami minőségileg megváltoztatta, amelyik a helyére rakta őt, ami a többiek közé helyezte őt, és amit majd nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy rávilágított arra, rámutatott arra, hogy Isten dicsérő életté lehetett az övé, amelyik addig mindig kérő élet volt, a kinyújtott kéz jellemezte, és a kérő szavak jellemezték, azután áldó kézzé, és dicsérő életté, Isten maga szó életté változhatott. Ez az igazán nagy csoda, és ez az, amire az ároni áldás is rámutat, Istennek az a szándéka, hogy mindannyian ilyen életet élhessünk. Ezért, amikor majd halljuk az ároni áldást legközelebb, vagy amikor majd olvassuk legközelebb, vagy amikor megkérdeznek mások bennünket, hogy mi a jó abban, hogy Isten eléjük az életünket, akkor akár ezzel az igével is válaszolhatunk. Hát azért, mert ő őriz meg, mert ő van velünk, mert ő ad nekem békességet, és ezért én egész életemmel őt dicsérem. Amen. Szeretett